Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 146. Zsoltárunk első versét. A 146. Zsoltár első versét énekeljük. Úgyhogy megkérem a kedves kántorunkat, Annát, akit szeretettel köszöntünk ismét körünkben, meg Pétert, a férjét, hogy játssza el egyszer unisono, és utána fogjuk majd elénekelni. Azt kérem, hogy a G-t azt G-re módosítsa majd. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 234. dicséretünket. A 234. dicséretünknek énekeljük el valamennyi versét. A harmadik vers után a gyermekek imádkoznak majd, és elmennek a gyermekórára. Tehát, kedves gyermekek, most három verset velünk együtt énekeltek. Együtt kezdjük így ismét az Isten tiszteletet, és utána majd elmentek a gyermekórára, ismét nagyon fontos dolgot fogtok tanulni az Úr Jézusról, hogy el lehet hozzátartozni, imádkozni. Örülünk, hogy itt vagytok, és vegyetek részt velünk együtt ebben az éneklésben. Miután a gyermekek imádkoznak, elmennek, a negyedik vers éneklésével folytatjuk. A 234. dicséret így kezdődik, jer kérjük Isten áldott szent lelkét. Mivel ezt is ritkán szoktuk énekelni, újra kérem az unisonót kicsit lendületesen, hogy meghallgassuk és utána énekeljük.
Szent lelke ereje, növelje hitünket. Amen.
Amen. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a példabeszédek könyvében, a 16. fejezetben, a példabeszédek könyvének 16. részében, az első 15 versben. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Az embernél vannak az elme gondolatjai, de az Úrtól van a nyelv felelete. Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolataid véghez mennek. Mindent teremtett az Úr az ő maga céljára, az istentelent is a büntetésnek napjára. Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. És az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mikor jó akarata van az Úr valakinek útaihoz, még annak az ellenségeit is jó akaróvá teszi. Jobb a kevés igazsággal, mint gazdag jövedelem hamissággal. Az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Jósége van a király ajkain, az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája. Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő. Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert igazsággal erősítetik meg a királyi szék. Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek, és az igazmondót szereti a király. A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe, de a bölcs férfiú leszállítja azt. A királynak vidám orcájában élet van, jó akaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Segíts, Úrunk, abban, hogy ki tudjuk nyitni előtted a mi szívünket, hogy nyitottak legyünk a te gondolataid előtt, hogy a te szent lelked szabadon munkálkodhasson a mi gondolatainkban, szívünkben, lelkünkben, hogy elvégezhessd azt, amit El akarsz végezni most velünk, akik itt lehetünk ebben az órában, és hallgatjuk a te ígédet. Köszönjük azt a titkot, azt a csodát, hogy miközben ezeket a szavakat halljuk, olvassuk, ezeken elmélkedünk, közben te magad belül formálsz minket, és így a te szabad jut el hozzánk. Köszönjük, hogy bölcs tanácsokat adsz nekünk, amikor olvassuk a példabeszédek könyvét. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk útjainkat, és kérhetjük a te vezetésedet. Látod, Urunk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Azért most megmutatjuk neked, eléd tárjuk, letesszük a te lábaidhoz. Hogy mi minden történt velünk, hogy mi minden foglalkoztat minket, mi az, ami nehézé teszi talán, hogy csak a te ígédre figyeljünk, mert a gondolataink olyan hangosak, az élmények olyan erősek és frissek, amik bennünk vannak. Ne engedd, Urunk, hogy bármi is akadályt jelentsen abban, hogy a te szent lelked el tudja végezni a te munkádat. Köszönjük, hogy énekelhetjük, hogy kérhetjük az Isten áldott szent lelkét, így a te szent lelkedet kérjük, hogy legyen itt, és beszéljen mi velünk, és adjon nekünk bölcs tanácsot, mutasson utat. Urunk, kéréseink is vannak a szeretteinkkel kapcsolatban, a betegeinkkel kapcsolatban, akiket hozzád hozunk, és kérjük, hogy legyél kegyelmes, kedves hozzájuk, enyhítsd a betegségüket, gyógyítsd őket. A gyászolókért imádkozunk, nekik pedig adjál vigasztalást. A családokért imádkozunk, hogy adjál belső egységet, egyetértést. A házas párokért imádkozunk, hogy legyenek keresztény családok, akik a te félelmedben élnek, és azt szerint irányítják életüket, nevelik gyermekeiket. Háladással van telve a szívünk, Urunk, amikor a gyermekeinkre gondolunk, akiket most itt láthatunk a gyermek órán, legyél velük, és nyitogasd értelmüket, szívüket, hogy megszeressenek téged. És olyan alapokat tudjanak a vezetőik lefektetni, amiket egy életen keresztül te is tudsz, Urunk, használni, amiket eszükbe tudsz juttatni. Legyél azokkal, akik a gyermek munkában fáradoznak. Kérünk a gyülekezetünkért, köszönjük a vasárnapi alkalmakat, köszönjük a hétközi alkalmakat, az ott nyert áldásokat, köszönjük a közösségeket és a közösséget, amelyek kialakulnak. Kérjük azért, szólj, Urunk, hozzánk, add az ígédet és add a te áldásaidat nekünk. Ebben az órában. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 175. dicséretünket énekeljük. A 175. dicséretünk a 8. Zsoltár dallamára van szerkesztve, ami kétszer olyan hosszú, mint a itteni szöveg, illetve ez kétszer olyan hosszú, mint a 8. Zsoltár, ezért a 8. Zsoltár dallamát kétszer fogjuk elénekelni, és így tudjuk a 175. dicséretet közösen énekelni. Gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűz koha, hév forrósága nem emészt meg soha. az igét. Az az ig, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni, írva található a példabeszédek könyvének 16. részében, a 11. versben. Az Úré az igaz mérték és mérő serpenyő, az ő műve minden mérőkő. Kedves testvérek, most a példabeszédek könyvét olvassuk egy ideje a napi bibliolvasásunk során, és most ebből hoztam egy részt, a 16. fejezetet, ahol, mint ahogy meghallgattuk az egész szakaszt, láthattuk, hogy bizony ez nehéz összefogni, annyi különböző üzenet van benne, olyan sok különleges jó tanács, és szinte lehetetlenek tűnik, hogy egy olyan közös szálat megtaláljunk, amire ezt fölfűzhetjük. De mégis az, hogy így kerültek, ilyen sorrendbe kerültek ezek a bölcs tanácsok egymás mellé, nem véletlenül történt, hanem a Szentlélek vezetése által kerültek ezek a gondolatok egymás mellé. És én ebből a részből három fő gondolatot emelek ki, amit rögtön az elején el is mondok. Mi van belül? Mi a helyes mérce? És a legfőbb akadály a bűn eltörlése. Hogy mi van belül? Hogy az embernek a cselekedeteit mi motiválja, miért tesszük azt, amit teszünk, mit mondunk, amit mondunk. Vagy miért mondjuk azt, amit mondunk. Az elején elmondanám, hogy voltaképpen ezzel foglalkozik az etika is, vagy az erkölcstan, amit most az iskolákban kezdenek tanítani, elkezdtek tanítani, hogy valami erkölcse legyen a gyermekeknek, jövendő nemzedéknek, és erre két idegen szó van, az etika, meg a morál. A katolikus egyház inkább a morál szót használják, mi protestánsunk inkább az etika szót használjuk az erkölcstanra, ami jobb kifejezés. Tudnék, a morál az a mos moris, a szokásból, amit szoktunk cselekedni, származik. Tehát inkább, amit már megtettünk, azt értékeli, elemzi. Az etosz, az etika szó mögött viszont a régi görög szó van, az etosz, ami bentlakást jelent, a legbelsőbb kiskamrát jelenti, ahol már eldőlnek a dolgok. És ez azért fontos, mert a cselekvések nem csak a külső, hanem a belső dolgokkal is összefüggnek. Tehát, hogy mi van a szívben, ezt is vizsgáljuk. Tehát mi protestánsok az erkölcstan vagy etikában azt is nézzük, ami a szívben van. A hegyi beszédre gondoljunk. Jézus nem csak azt fedi meg, amit már elkövetett az ember, hanem amit gondolatban végig járt, már azt is Jézus megítéli, mert az is hozzánk tartozik. Az is a mi részünk. Ezért ez a kérdés, hogy mi van belül, ez egy kulcskérdés ebben a pár versben, és én azt gondolom, hogy jó összefoglalása ez annak, amit Isten Szentlélek készített mi nekünk. Tudni, mi van belül az embertől mozgatja, illetve mi az a belső centrum, ahonnan kijön minden élet, és mi az, ami az ember valóját igazából jelenti. Különféle felfogások adnak erre különféle értelmezéseket. Egyik a viselkedés pszichológiának a felfogása, hogy csak a viselkedést vizsgálja, illetve hogy a környezet által betanult és megtanult viselkedéseket, ez a behaviorista kondicionáltság. Tehát ahogy a környezet formálja és alakítja az embert, annak megfelelően fog cselekedni. És ebben nagyon sok igazság van Watsonéknak ebben a felfogásában, de sokkal többet kell keresnünk. Ha csak ennyi lenne az ember, és csak ennyi eredeztetni azt, amit az ember csinál vagy mond, hogy őt hogy tanították, vagy nem tanították, ezzel nem találjuk az ember lényegét. A példabeli könyve pedig az ember lényegéről beszél. Ahol belül valami történik, és abból kijön egy cselekvés, egy szó, vagy akármi. Tehát a példabeszédek könyvét így érdemes nézni. Mások azt mondják, hogy az ember voltak épp olyan, mint egy biokémiai gépezet, és ebben a DNS kódok szabják meg, előre meghatározzák, hogy milyen, és így a cselekedeteit is. Hát ez is egy voltak éppen igazságot tartalmazó felfogás. Tudnék, valóban, mint egy csodálatos gépezet, úgy működik az embernek a szervezete, hogy előre megszabott programok alapján egy nagyszerű kis filmet láttam a bakteriális ostorkáról, amint felnagyítva ezt a csodálatos alkotását Istennek, láthattam a működését, hogy hogyan vezérelt, mint egy tengely, ami alatt ilyen fogaskerekek vannak, amik egymásba illeszkednek, és fönn pedig ilyen különleges ostorszerű mozgást végez a propellere. És hogy ez hogyan működik? Hát Istennek a titka, hogy ezt megszerkesztette. De hát nem csak ez az ember. Hát valami sokkal több van emögött, és ez a kis film mutatta is, hogy emögött információk vannak, az információk mögött gondolatok vannak, és terv van, és akkor csak egy lépést kell tenni oda, amit a példabeszédek mondta, hogy mi van belül, amiből kifolyólag az ember valamit tesz, vagy nem tesz. Vagy úgy teszi, ahogy teszi, vagy nem úgy teszi, ahogy teszi. Vagy tenni. Nem kell olyan nagy tudósnak lenni ahhoz, és nem kell különféle pszichológiai irányzatokat elemeznünk, hogy mondjuk azt, hogy voltak éppen belül nagyon sok gondolat van. És ez a számtalan gondolat, sokszor bolond gondolat, ami kavarog az emberbe, ami aztán valami cselekvésre készteti. És ez már is több, mint amit eddig ez a két pszichológiai irányzat emlegetett. Hogy ezek a gondolatok önmagukban véve teljesen hiába valók, és kavarognak össze-vissza, hogyha nincsen tanács, és ezeket valahogy rendszerezni kell, irányítani kell, ezért a tegnapi bibliaolvasó kalózó ezt olvastuk, hogy hiába valók lesznek a gondolatok, ha nincs tanács. Tehát, hogyha van valami vezérelv, ami az ember gondolatait már irányítja, szabályozva, akkor a gondolatok nem csapognak össze-vissza. Ez a vezérelv, az Isten által megadott bölcsesség a példabeszédek könyvében, és ő ad egy bizonyos titkos tanácsot, ami rendszerezi a gondolatainkat, és elmondja azt, hogy hogyan cselekedjünk. Tehát, mi van belül? Sok felfogás után elmondtam, hogy rengeteg gondolat van, és ezeket a gondolatokat pedig Isten tudja rendezni. De hogy mi van belül, ez még izgalmasabb, és még jobban kiderül a példabeszédekből, ahol hát legtöbbször kivetítette volna egy írásvetítővel a Bibliámat, hogy azokat a szavakat, amik arról, hogy mi van belül, a példabeszédek megemlít, és csak most néhányat elmondok, csak a mostani részből. Az elme gondolatai. A lelkeket, aki vizsgálja, tehát elme, a lélek. Aztán az elméjében felfogalkodott. Elme szó található. Akkor az embernek az elméje gondolja meg az ő útját. Akkor ezt olvasom, hogy bölcsesség. Akkor ezt olvasom, hogy alázatos lélek, akkor a lépes méz és a gyönyörűséges beszéd édes a léleknek. Tehát ezek azok a belső részek az emberben, vagy gondolatok, vagy ilyet olvasok, a szemek világa megvidámítja a szívet. Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét. Tehát, hogyha ezt nemhogy játszanánk, hanem csinálnak otthon, hogy kihúznánk a példabeszédekből azokat a szavakat, amik nem csak a külső, nem csak a testet, nem csak a külső működést, nem csak a matériát, nem csak a materialista emberi felfogás, emberről való felfogás, hanem van egészen más, a háttért, a lényeget, a valót, az ember igazi lényét mutatják be, akkor látjuk, hogy a példabeszédek könyve egészen más, mint bármilyen más etika könyv. Tudik, az ember belehelyezi az Istennel való kapcsolatba, illetve megmutatja, hogy van az embernek egy olyan része, ami az Istennel kapcsolatban lehet, vagy nem lehet kapcsolatban, és ennek megfelelően történnek a dolgok az életében. És hogy itt ezek az elmében, a gondolatokban, a szívben, a lélekben, a belső alkotó részünkben, amik lejátszódnak, ezek fontosak, és ezek Isten előtt vannak, és ő vizsgálja ezeket. És ő adja a helyes gondolati tanácsokat is. Ezért olvastuk a mostani részünkben, hogy az Úré az igaz mérték, és a mérő serpenyő, és ővé minden mérőkő. Vagyis, hogy ez, ami belül van, jól működjön, ez az Úrtól függ. Tehát ő tudja megmondani, hogy a mi lelkünk mikor hoz egy jó döntést. Az Úré az igazi mérték és a mérő serpenyő. Ez újra mondom. Az Úré az igazi mérték és mérő serpenyő. Már csak azért is, mert volt egy kedves ismerősöm, aki mérlegvizsgáló volt. Mérlegvizsgáló volt, nem tudom, találkoztunk a mérlegvizsgálattal, vagy mérlegvizsgálóval, de nagyon fontos, mi, akik ugye hazajönünk a hentestől, és gyanakodva még egyszer ráteszünk a mérlegre, hogy annyi az a hús, amennyi. Nos, egy ilyen mérlegvizsgáló volt az ismerősöm, aki bement a boltba, és megnézte, hogy nincs-e valami hamisság azzal a mérleggel. És most azt mondja, hogy mivel annyiféle módon megtörténik, hogy nem jól mérlegel a mi lelkünk, a mi elménk, a mi szívünk, és valami megcsal bennünket, valami oknál fogva nem jól mérlegelünk. Ezért azt mondja, az Úrnál van az igazi mérték. Az Úré az igazi mérték, és a mérő serpenyő, és az ő műve minden mérőkő. És itt láthatjuk, hogy az embernek az a része, ami belül van, mi van belül, ez ami Isten előtt van, Isten vizsgálja a belsőnket, a belső életünket, és ő mutatja meg, hogy hogyan kell jól cselekednünk. És hogyha nem az Isten mértékéhez szabjuk a gondolatainkat, nem szerinte valami módon gondolkodunk, akkor támad valami zavar az életünkben. A lelki világunkban nincs valami rendben, és a cselekedeteink sem úgy működnek, hogy működni kellene, és akkor zavar támad bennünk, a kapcsolatainkban, a környezetünkben, az életünkben. Tehát az Úr értékeihez kellene igazodnunk. A gond viszont az, hogy ami ott legbelül van, nem tud igazodni igazából az Isten értékeihez. Tehát az embernek a lelke, vagy az elméje, a belső tudata valami máshoz igazodik, vagy na, ott van valami gond, hogy ott leges legbelül, Jézus azt mondja, onnan kijön minden élet, ami ott legbelül van, ott van a bűn. És ez okozza az igazi gondot. A bűn az, hogy mi a legbensőbb tudatunkban Istentől függetlenedtünk, így születtünk. Sajnos minden ember ilyen módon jött erre a világra, hogy a belső lénye nem az Istenben nyugszik, hanem a bűn következtében más hatások alatt van. És mint ahogy már annak idején mondtam, azt a nagyon érdekes meghatározást, hogy mi a bűn, talán emlékszünk rá, eszencia nélküli parazita, vagyis egy eszencia nélküli parazita, olyan élősködő, nem tudunk igazából megfogni, hogy hol az eszenciája, hogy mi ez valójában, de mindenhova így eljut, és az ember lényének egyetlen olyan alkotó eleme nincs, amit ne hatna át. És ez jelenti a gondot, hogy az embernek az elméje, a lelke, a gondolkozása, a szíve, a belső tudata sajnos egy másfajta törvénynek enged, és még hogyha verzenkedünk is ez ellen, mondván, hogy nem is vagyunk olyan nagyon rosszak, de sajnos az ember rájön tapasztalatból, hogy bizony nagyon sok rosszat csináltam már. Ki az, aki azt mondaná, hogy bűntelen? Hát olyan senki nem volt, és nincs is. az Úr Jézus volt, egyedül bűntelen. És így valamennyien tudunk erről, az elmének a mélyebb kapcsolódásairól, ami miatt az ember nem tud úgy cselekedni, hogy kellene. Ezért írta Isten a példabeszédek könyvét, hogy ezeket a mélyebb összefüggéseket megmutassa nekünk, és ezért található mostani igerészben, a negyedik versben a következő: könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. Vagyis ez az evangélium. Ez a jó hír. Ez az az evangélium, amit Isten ennek a szegény, szenvedő emberiségnek adott. Ez az a nagyon jó hír, hogy a bűn el lesz törölve. Hogy el lehet törölni a bűnt. Tehát Isten a bűntől meg tud szabadítani bennünket, azt a fekete foltot leszedi a mi lelkünkről. És belül egy belső tisztulást hoz létre. Tehát ennek elsősorban egy jogi megoldása volt, utána pedig ebből a praktikus, a gyakorlati megvalósulás következik. A jogi az, hogy Isten eltörölte a bűnt. Tehát ami bennünket vádolt, azt ő eltörölte. Nagyon izgalmas ez. Tudnélek, az Ószövetség már beszél arról, ami mi tudjuk, hogy Krisztus kereszthalálával valósult meg. Arról beszél az Ószövetség, tehát Krisztus előtt 1000 esztendővel ezt a gondolatot adja az akkori embernek, akinek szintén ugyanez volt a baja, mint mi nekünk, hogy a belső centrumában volt egy olyan tényező, ami azt befette, befeketítette, visszahúzta, akadályozta a jó cselekvésében, ami miatt az ember belső lelki konfliktusokba kerül, aztán olyan utakat éled, amiket később megbán. Hogy ettől a bűntől meg kéne szabadulni, ezt el kell törölni. És mivel ez a bűn nem csak rossz cselekedet, hanem rossz cselekedet által az Istennel való kapcsolat megromlása, vagyis Isten már haraggal kell, hogy az emberre nézze, mert ő benne van a bűn hatásában, ezért ezt a bűnt el kéne törölni. És az Ószövetségben a bölcs Salamonnak Isten adta ezt az isteni bölcsességet, hogy beszéljen a bűn eltörléséről. Hogy ezt a csúnya valamit az Isten el tudja törölni. De ezt a vádat, ami ellenünk van, ami miatt nyugtalan a lelkünk, és félünk az utolsó ítélettől. Hogy oda kell állni Isten elé, és ő a bíró, hogy ezt valahogy el kéne törölni. És amíg ez nincsen eltörölve, addig a vád ott van ellenünk, Isten szemében. És erre készülhetünk fel, felkészülni, hogy Isten előhoz minden cselekedetet az ítélet napján, és kinek azt szerint lesz az ítélete. Ha nincsen eltörölve a bűn. De Isten egy jogi megoldást szerzett, hogy a bűnt mégiscsak eltörölt, és erről beszél. Nagyon izgalmas, mondom, ez, amit itt mond, hogy könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn. Ez, hogy eltöröltetik, a héberben a kappár szó, ami a kaporetet is jelenti. Ez volt a szövetségládának a fedele. Volt egy nagy aranyfedele a szövetségládának. És a főpap pedig minden évben egyszer a bárány vérét oda ráöntötte. És ezzel szerzett engesztelést. Ez, hogy eltöröl vagy engesztel, az azt, hogy Isten kiengeszteli. Hogy az Isten ne haragudjon rám. Azért, mert nekem ilyen belső beteg, rossz, a lelki habitusom van. Mert én már megint csak a rosszra vagyok hajlamos, és már megint rosszul döntöttem, és már megint nem vettem komolyan a Jézussal való kapcsolatot, hogy Isten ezért ne haragudja, ezért engesztelés szerzett, de úgy, hogy a bárány vérét ráöntötte a szövetségláda fedelére, a kappóretre, és ezáltal azt mondta, hogy bűnösed az ember, meg kell büntetni, de helyette a bárány, akinek a vérét hozom, meghalt. És ez előre mutatott az Isten bárányára, Jézusra, aki érted meghalt. Aki helyetted meghalt. És ha te elfogadod őt megváltódnak, akkor az Isten többet rád nem haragszik. Ha Jézus követője leszel, valóban vele jársz az úton, akkor az Isten téged már a Jézus oldalán lát. És az ítélet napján is az ő oldalán fog látni, ha vele jársz. Persze, ha nem jársz vele, akkor nem látott az ő oldalán. Ha csak mondod, de nem jársz vele, akkor ez nem érvényes, nyilvánvaló. De hogyha valaki komolyan a Krisztus követője, mert ő engem elvállalt az ítéletben, én pedig oda mentem, és ezt elfogadtam. akkor a bűn eltörléséről van szó, és hogyha ezt így jogilag eltörölt, akkor elkezdődik egy tisztulás az ember lelkében. Akkor az ember már nem berzenkedik az Isten mércéje, mértéke miatt, és azt mondja, valóban legyen az Úré az igaz mérték, és a mérő serpenyő. És jöjjön be a műhelyembe, jöjjön be az életembe, jöjjön be a döntéseimbe, nézzen bele az én számláimba és mindenbe, és nézze meg, hogy én mit tettem, és ő mérlegelje. Legyen ő az igazi mérleg vizsgáló az én életemben. Vizsgálja meg, mert kiteszem magamat már ennek a rizikónak, és hogyha azt mondja, hogy ez nem jó, akkor én nem fogok abban maradni, mert öngolt rúgok, nekem nem jó abban megmaradni, ami csak káromra volna, és milyen jó az Úr, hogy megmutatja én nekem ezt. Tehát most már láthatjuk azt, hogy itt ebben a perikópában, szakaszban, ez, hogy mi van belül, ez milyen fontos, mi a helyes mérce, hogy ami szerint az, ami belül van, jól tud működni, és hogy hogyan segít Isten abban, hogy valóban jól működjön az, ami belül van, hogy amikor kijön valami a szívemből, akkor az Isten szerint való legyen, és szerinte való módon tudja dönteni. De mondom, ennek az eltörlésnek van egy jogi része, ami Jézus Krisztus már véghez vitt, és ezt el kell fogadni, hogy jogilag rendeződjön a kapcsolatunk Istennel, valóban Isten gyermekei legyünk, valóban keresztény emberek legyünk, és van egy praktikus része, ami azt jelenti, hogy elkezd ez megvalósulni az életemben, a gyakorlati döntéseiben, sőt már korábban a belső motivációkban és a gondolkozásokban is. És így jó kereszténynek lenni. És kitesszük magunkat annak, hogy az Úr megítéljen, hogyha valami bennük nem tetszik, és valami rossz döntés van bennünk, vagy rossz döntés hoztunk. És hogy ez már egy belső készség, és örömmel tesszük ezt, mert az övéi vagyunk. Hogy még érthetőbb legyen, ezért a példabeszélek könyvének ez a része egy különleges bűnt megemleget, ami a praktikus megvalósulás ennek az eltörlésnek, hogy már hogyan működik a kereszténység, ez pedig az 5. vers. Ott megemlít egy különleges bűnt az 5. versben, hogy csak egy példát hozzon, hogy hogyan működik ez a rendszer. Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen. Vagyis egy bűnt megemleget, ez pedig a felfuvalkodásnak a bűne, amit el kell törölni, és miután ő eltörölte és bűnbocsánatot szerzett nekünk, a gyakorlatban is el kell, hogy töröltessék, ami életünkben is kerüljön, mert a felfuvalkodottság az egy olyan bűn, ami Istennek nem tetszik. Sok más bűnt is megemlegethet, meg hát olvassuk a példabeszélek könyvét, annyi rossz dolgot felemleget, hogy hát van dolgunk, hogy rendezzük az életünkbe ezeket. De itt most speciálisan egyet. És lehet, hogy valakinek az életében ezt emlegeti most meg, helyezi rivaldafénybe, de lehet, hogy másról kellene most beszélni a mi lelkünket érintőleg, de talán ez általános példának nagyon jó, hogy a felfuvalkodottságot. Vegyük például a felfuvalkodottságot, ezt az egy bűnt, ami ott van belül az ember lelkében, és torzulásokat okozhat. Nos, ez talán azért kerül az első helyre, mert ez volt a legelső bűn. Azért ennek súlya van, tudni, ez volt a legelső bűn, ami létezett a világon, és talán ezért egyik legnagyobb bűn ez, a felfuvalkodottság, és ezért gyűlöli az Úr, és azt mondja a példabeszédek szerzője Salamon, hogy a kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen, aki felfuvalkodott. Azért volt ez az első bűn, mert ez volt a sátánnak a bűne. Még amikor ember se volt, csak az angyal világ volt, akkor volt az ős bűn. Az ős bűn az angyalok világában, amikor az ördög, akkor még Lucifer volt a neve, világosság hordozó, felfuvalkodott a szívével, és azt mondta, olyan leszek, mint az Isten. Ezzel kezdődött az egész, és akkor Isten letaszította őt a mennyből. Erről egy-két helyen a proféták szólanak. Tehát ez volt az ősbűn, ami annyira fontos volt, hogy Pál apostol, amikor a gyülekezet vezetőinek a választásáról beszél, azt mondja, ne legyen fiatal ember, hogy nehogy felfuvalkodván az ördög tőrébe jusson. Tehát a felfuvalkodottság az ördögnek a tőre. Innen tudjuk, tehát a gyülekezet korai életéből, hogy ne legyen a vezető ifjú ember, nehogy felfuvalkodjon, és az ördög tőrébe jusson, tehát elég szerint a felfuvalkodás az ördögnek a tőre. De gondolom, hogyha valaki ezt a tulajdonságot észreveszi a szívében, akkor erre nemet mond, mert ez a praktikus eltörése a bűnnek, hogy megvalósul. És egy kis történet részlettel szeretném befejezni. Tudnék, egy nagyon érdekes könyv került a kezembe egy vak költőnőről, Fanny Crosbyról, aki Amerikában élt, és amikor megszületett, pár hónap múlva egy különleges szembetegséggel keletkezett, amit egy hozzá nem értő orvos rosszul kezelt, és a kislány egész életében vak maradt, és az anyja, meg nagyanyja, a családja nevelte, és mindent elmondtak neki, a faleveleknek a mienségét, a virágoknak a színét, és nagyon ügyes volt, és nagyon tehetséges volt, és kiderült a tehetség, amikor iskolába került, kiderült, hogy csodálatos verseket ír, és minden, mert az első volt, a legjobb tanuló volt, és a versei bár ki is nyomtatták, és egyre inkább dicsérték ezt a kedves kislányt, aki szép is volt, okos és hívő leányka volt. És róla olvastam a következőt, hogy a legkedvesebb elfoglaltsága a versírás maradt, és például az intézet kórusának egy énekszöveget is írt az énekre, amit az iskola új alapépületének alapkő letételékor el is énekeltek. Tanárai azonban azt állapították meg, hogy Fanny felfuvalkodottá vált. Ezt dr. Russ utódja, dr. Silas Jones tudomására jutott. Egy reggel az irodába hívatta Fannyt. Ő azt várta, hogy megkéri, írjon egy újabb verset. Egy nevezett személy tiszteletére, vagy egy különleges alkalomra. Teljesen elképedt, amikor ehelyett Jones szigorú előadást tartott neki. Nem sokra tartom a rímeket, és a velük szerzett babérokat, mondta. Értelmes tudással törzs meg a fejedet, gondolj többet arra, hogy mivé lehetsz, mint arra, hogy amilyennek látszódhatsz. Fanny úgy emlékezik vissza, hogy szavai bombaként hullottak önmagamat dicsérő gondolataim táborára. Forró könnyek gyűltek a szemébe, de összeszedte magát, és átölelte az igazgató nyakát, megcsókolta a homlokát. Úgy beszélsz velem, ahogy édesapám tette volna, ha még élne. Köszönöm. És a következő hónapokban és hetekben gyorsan javult verseinek minősége, stb. Megkapta az intést. Nagyon komoly intést kapott. Hogy a felfuvalkodás bűn. És ő pedig nem tiltakozott. Nem mentegette, nem szépítgette magát. Hanem ez a vak leányka az igazgatót átölelte, és úgy köszönte meg neki. Mint az édesapám mondta volna, ha élne. Isten, ami mennyei édesatyánk. És úgy szeret bennünket. És ő él. És elmondja azt, ami helytelen, és ami rossz, ami belül zavart okoz. Ott legbelül, ami legbelül van. Hogy így segítsen eltörölni azt. Így legyünk mi is hálásak Istennek a figyelmeztetéseiért. És kérjük, hogy ő hozza rendbe, és irányítsa a mi belső lelki világunkat, és lelki életünket. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 464. dicséretünk első két versét. A 464. dicséretünk első és második versét énekeljük. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megítom. imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csendes órát, amikor előtted lehettünk, aki alkottál bennünket, teremtőnk előtt, aki tudod, hogy milyen a mi lelkünk, hogyan működik, és te tudod, hogy hogyan tudunk legboldogabban élni belső lelki világunkban. Ismered azokat a tényezőket, amik alakítanak és formálnak bennünket belül és kívül, és te tudod elvenni azokat a rossz tényezőket, a bűnnek mindenféle jelenlétét és hatását, amik miatt nem megy olyan olajozottan ez a dolog, a keresztény életünk is akadozik, megáll. Köszönjük, hogy te vagy a mi édes atyánk, aki behívasz magadhoz az irodába, és elmondod azt, ami nem kedves a te szemeid előtt. Köszönjük, hogy ez úgy valósul meg, ahogy Jézus mondta, hogy bemegyünk a mi csendes szobánkba, és a mi atyánk titkon néz. Köszönjük, hogy közel meg is szólalsz, és most is ebben a csendes órában adtál gondolatokat, aminek alapján elindulhatunk. Igen, ezek az igazi mértékek, ezek az igazi mérőegységek, ezeket te adtad, és tőled van ez, és neked köszönjük meg. Segíts, hogy tudjunk igazodni te hozzád. És tudjunk így szerinted való módon jó döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy azt is meg tudod mutatni, hogyha valami oknál fogva a lelki ismeretünket valami megzavarta, jogosan vagy nem jogosan, és te tudsz válaszokat adni, és megmutatni bennünket azokon az utakon, amiken járnunk kell. Kérünk, Urunk, hadd forgassuk ezeket a gondolatokat a mi elménkben, és hagyd további örömöt, és sok hasznot a példabeszédek könyvének olvasásában a hét során is. Hallgass meg a mi imádságunkat, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek a hétközi alkalmakat, a keddi dolgozók bibliaóráját 7 órakor kezdjük, jöjjünk, vegyünk részt rajta, nagyon sok örömünk van benne, amikor közösségben vagyunk egymással, beszélgetünk, és közben a Lukács evangéliumot tanulmányozzuk. Most ezt befejeztük, és a következő kedden a János evangélium következik. Aki eljön, az első fejezetet nézze át, otthon próbálja beosztani a szakaszokat, hogy milyen részekből is áll az első rész, a János evangélium első fejezete, és ennek alapján kezdjük meg a János evangélium elemzését és megismerését. Ez lesz kedden 7 órakor. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliórát, amikor olvassuk a bibliaolvasó kalóz következő ige szakaszát, és szintén meg tudjuk beszélni azokat a kérdéseket, amik lelki életünkkel kapcsolatosak. Ilyenkor év elején összeállítjuk a választói névjegyzéket, ez a választói névjegyzék, ahol a gyülekezetünknek azon tagjai vannak, akik konfirmáltak, és a gyülekezet közösségével tartoznak, és anyagi terheket hordozásában is részt vesznek. Így most összeállítottuk, hogy valami fogalmunk legyen róla, kevesen vagyunk, 143 testvérnek a neve van bent, és hibát mindenki követhet el. Ezért azt kérjük, hogy nézzék át a testvérek, most is, következő vasárnap, mint azután is elolvashatják. Itt kint lesz a padon, rosszul írtunk egy nevet, nem pontos a cím, tehát ezt bármikor meg lehet tekinteni hétközben is. Odaadom Kovács Gyula, doktor Kovács Gyula testvérnek, majd a padlal egyéb kedves helyét. Köszönöm szépen. Az iratterjesztést a testvérek figyelmébe ajánlom. A kijáratnál az iratterjesztésben vásárolható bibliolvasó vezérfonalak. Hát idén mennyi fogyott el, nem tudom, de tavaly 50-et eladtunk. Ami azért nagyon jó, azért nagyon fontos, mert hasonlóan gondolkozunk, legalábbis ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozunk. Tehát jövünk a templomban, na ez az ige, vajon ennek mi lesz az üzenete, vagy én már megértettem ennyit, és akkor még többet szeretnék megérteni. A Biblia órán is csütörtökön ezt olvassuk, tehát érdemes ezt vinni. Kétféle van, egy rövidebb, ahol csak a ige helyek találhatók, és van egy magyarázatos is. És még egyéb sajtótermékeket lehet vásárolni. Fejezzük be Isten tiszteletünket, a 464. dicséretünk, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik versének éneklésével, majd a himnuszt énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, gyógyítsd meg sok nyavaján, enyhíts szívem bánatának.